Mit Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tanka László főszerkesztővel, a Panoráma Világklub alapítójával és a Magyar Világtalálkozó elnökével Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dr. Tanka László főszerkesztő jogász, aki a Panoráma Világklub alapítója és a Magyar Világtalálkozó elnöke.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
Ismerkedve az életével, munkásságával, engem elgondolkodtatott, milyen családba született, milyen útravalót kapott, gyermek, illetve ifjú korában kik voltak azok, akik hatottak önre.
Jóisten nagyon hálás volt nekem, mert nagyon szép gyermekkort adott, legalábbis gyermekkoromnak egy jelentős részét. Nyírábrányban egy falusi családba születtem. Szüleim egyszerű parasztemberek, már gyermekkoromban belém itatták a vallási tiszteletet. Édesapám görögkatolikus volt, ő utána én is görögkatolikus lettem, édesanyám római katolikus, és így vasárnap kismisére jártam görög templomba, és mentem utána nagymisére a római templomba. Olyan szeretetteljes közegben nőttem föl, ami meghatározta az értékrendemet. A becsületesség, a tisztesség, az egyszerűség, az nálunk természetes volt. Ugyanakkor a kemény munka, meg kellett élni, hárman voltunk testvérek. A sors egészen kegyes volt hozzám 8 éves koromig, amikor váratlan hirtelen édesanyám elhunyt. Árván maradtunk. Innentől kezdve kicsit más irányt vett az életem. Rádöbbentem arra, hogy csak magamra számíthatok, de volt egy ragyogó anyai nagymamám, aki gondoskodott rólam és velem volt, és ezekben a nehéz években is átsegített. Aztán 14 éves koromban búcsút mondtam a kisfalumnak, és elmentem egy teljesen messze más vidékre, Balaton mellé. Ott tanultam, vegyésztechnikus lettem, aztán utána Debrecenbe mentem, befejeztem az iskolámat, fiatal koromat ott töltöttem, 23 éves koromban jött egy újabb fordulat az életembe, újságíró lettem, megnyertem egy tehetségkutató pályázatot, a MUOSZ pályázatát, és elhívtak Nógrád megyébe, azzal a szándékkal, hogy ott lakást is tudnak adni, állást is tudnak adni. Akkoriban bizony nehéz volt lakáshoz jutni, meg egy olyan lehetőséget kaptam, amit nem is bánok, mert egész életemet meghatározta ez az újságírói lét, és ma is annak tartom magam igazából újságírónak, vagy egyfajta krónikásnak, annak ellenére, hogy már egészen eltávolodtam, hiszen ott napilapnál dolgoztam, saját lapokat indítottam, aztán jött a Panoráma magazin, nagyon-nagyon hosszú történet egész a mai napig, de lényegében a szakmánál maradtam.
Hogyan jött az ötlet, hogy létrehozza a Panoráma Világklubot? Nem véletlenül ez a jelmondatuk, határtalan összefogás értékeinkért.
Igen, ez egy, igazából nem az én ötletem volt, hanem az egyik barátom ajánlott az amerikai magyaroknak, hogy kellene egy olyan újságot csinálni, ami egy kicsit hidat épít a világba szétszóratott magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között, és engem ajánlottak, hogy én készíteném el Magyarországon. Már akkor több újságot kiadtam a saját stábommal. Rögtön nemet mondtam erre, Amerikába újságot készíteni se utódom, se boldog ősöm, senki nem volt Amerikába. Nem is igazából vonzódtam, és ma sem vonzódom az amerikai mélyőhöz. De hát ez egy másról szóló történet, amikor megtudtam, hogy Amerikába közel 1,5 millió magyar él. És távol a hazától, de lélekben oly közel vannak ők, és egyszer, kétszer, háromszor kimentem, körbejártam ezt a kérdést, akkor bizony úgy láttam, hogy itt ez egy nagy kihívás, de bele kell vágni, és így jött létre ez a Panoráma magazin 20 évvel ezelőtt. Ebből nőtt ki aztán egy világklub, ebből nőttek ki a magyar világtalálkozók, tehát több lett annál, de a szellemisége ugyanaz volt már akkor, amit a Panoráma Világklub és határtalan összefogás értékeinkért. Azt láttam, hogy csak egy értékalapú, egy értékközpontú újsággal érdemes piacra lépni. Én arra voltam kíváncsi, hogy mit hoztak létre a magyarok távol a hazájuktól, milyen értékeket tudnak felmutatni. Az élet különböző területei, nem csak a filmvilágban, nem csak a műszaki világban, hanem az orvosi szakmától kezdve, meg a közösségteremtés. Rácsodálkoztam erre, hogy hogyan lehet 8000 kilométerre 52 templomot építeni, hogyan lehet közösségeket megtartani ebben az iszonyatos nagy olvasztó tégelyben, hogy lehet megtartani a kultúránkat, a magyarságunkat. Kezdtem szedni össze ezeket a példákat, és ebből jött létre először a Magyar Amerika című könyv, aztán az Amerikai Magyarok arcképcsarnoka, aztán kitágult ez egy világméretű történetté, Ausztráliába elmentem, Új-Zélandra elmentem, Brazíliába, Argentínába, azt gondoltam, hogy én meg tudom találni a magyarokat, és ahol magyarok vannak, valamilyen módon ezt a szellemi hidat hozzuk létre, és ismerjük meg, mert ugyanúgy az egyetemes magyar kultúra része az, amit ők létrehoznak. Ha Sydneyben egy ragyogó festő van, vagy Budapesten, az ugyanúgy az egyetemes magyar kultúra gazdagítja. Akkor jöttek újabb könyvek, Ausztrália és Új-Zéland magyar világa, több életrajz, így kerekedett ki, hogy ez a társaság már, akik nekem dolgoztak újságba, önkéntesek. Természetesen mindeddig arról beszélünk, hogy egy fillért ebbe nem is kértünk, de nem is tette ebbe senki. Addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ér mindig. Ennek az összefogásnak az is egy értéke, hogy ha mindenféle támogatás nélkül képesek vagyunk olyan értékeket felmutatni, ami a civil szférának egyfajta példa is lehet. Így jött létre, hogy na, akkor kellene egy klubot csinálni. És 15 évvel ezelőtt nyilván Panoráma újság mellé egy Panoráma klubot kell csinálni. Egy kicsit nagyvonalúan világklubnak neveztük el, de tényleg világméretű lett, mert az volt a cél, hogy megkeressük a magyarokat, és próbáljuk őket valamilyen módon hazafelé csalogatni. Így jött létre ez a világklub, és ma 95 országban 247 társklubunk van. Ez egy laza szerveződés, nem egy hierarchikus, tehát itt nem kell semmit aláírni, nem kell semmit megvenni, nem kell elmenni tüntetni. Értékek vannak, teljesítmények vannak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mit hozott létre, mit tud felmutatni, és azt hogyan lehetne népszerűsíteni innen kifelé, onnan visszafelé. Ebből nőtt ki 9 évvel ezelőtt a Magyar Világtalálkozók rendezvény sorozata is, amelyen sok ezren vesznek részt, és épp május közepén lesz a következő. Az egyszerű kis újság ötletből egy olyan méretű civil mozgalom is jött létre, amiről álmodni sem mertem, és sokszor meg is rettentem, hogy hát te jó Isten, hát mekkora lehetőség ez, milyen parlagon heverő kapcsolati tőke az, amit a világban a magyarok létrehoztak. Mert aki elhagyta az országot, akikről én beszélek, azok egy szálgatjába, egy fillér nélkül, nyelvtudás nélkül, minden nélkül mentek ki, és úgy építették fel magukat. Egy 56-os pesti srác mesélte el, hogy ők, amikor kimentek valahol Írországba, egy lágerbe helyezkedtek el, vagy ott kellett várniuk, hogy hol fogadják be őket, és hát ott vártak, egész nap filmeket néztek, és jó cowboy filmek, kalandfilmek mentek, és oda ki volt írva mindig, hogy Columbia Pictures készült, az a vég. És amikor eléjük tették, hogy hova akarnak menni, melyik országba, akkor beírták, hogy Columbia Pictures, és azon vették észre magukat, hogy Kolumbiában vannak, és 8 évet töltöttek.
Nem egészen Amerika akkor.
Ezek a kivándorlások sokszor így zajlottak, hogy azt sem tudták, hogy hova mennek, és mi lesz belőlük, és megállták a helyüket. A magyaroknak egy úgynevezett jó szolgálati nagyköveteik is sokan.
Úgy gondolom, hogy ez igazán missziós vállalkozás, missziós tevékenység, és ahogy említette, valójában ezek a klubok világszerte, ahogy hallottuk, civil szervezetek. A Magyar Világtalálkozók kezdeményezője elnöke az előbb említette, hogy a világtalálkozóra rendszeresen sor kerül, és az ideje az nem olyan sokára lesz májusban. Én szeretném, hogyha az idejéről egy kicsikét beszélne, mert betekintést nyernénk akkor, mit is jelent ez, hogy Magyar Világtalálkozó.
Ennek a világtalálkozónak a lényege, hogy jöjjünk össze, adjunk egy fórumot, lehetőséget a találkozásra, ismerkedjünk. Ezt jó előre, egy évvel előre összeszoktuk rakni, hogyha valaki éppen készül haza, akkor nem maradjon erről, és mindig május közepén van. Most május 12-19-én egy vidéknappal kezdünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, egy mély szegénységben lévő kis faluba, de ahol egy Nick Ferenc nevezetű, a magyar kultúra lovagrendjének alapítója egy olyan világot hozott létre, faluházat épített, kopjafa temetőt, ő hozta létre a magyar kultúra lovagrendjét, motelt hozott létre, gyerekeket nyaraltatott. Valahogy egy példát mutat, hogy lehet egy olyan helyen is nagy eredményt elérni, felmutatni, ezért oda megyünk. Aranyos Apáti Szabolcs-Szatmár Bereg megyében van, közel a határhoz, és ott lesz az első napunk. Aztán másnap van egy programunk, vallások párbeszéde. Ezt az Ökumenikus Tanácsának a székházába Fis Vilmos elnök úr szervezésébe, illetve ő ad helyet nekünk. Összeülünk 12-15-en. Az egyszerű civil szféra alapján ki kell mondja, hogy milyen a viszonyulása a saját vallásához. Ülnek ott reformátusok, római, görög, katolikus, zsidó vallású, muszlim, kettő is lesz. Valahogy mindig ott kötünk ki, ez már a 5. vagy 6. ilyen beszélgetés, ott kötünk ki, hogy embernek lenni, és a hitet megtartani, az Istenhez való kapcsolatot. Ezt jó elmondani 2-3 órán keresztül, és egy vacsorával zárjuk. Aztán lesz utána másnap a kitüntetetteknek a napja Stefánia palotába. Van nekünk 3 kitüntetésünk, ez a világ magyarságáért kitüntetés, művészet és közéleti díj. Van a tiszteletbeli magyar, azt azok kapják, akik nem magyar állampolgárok, de az országok közötti kapcsolatokért olyan sokat tesznek, hogy ezzel megköszönjük nekik azt, hogy épít. Sőt, némelyikük olyan igazi magyar sokszor, mint a törzsgyökeres magyarjaink, mert több mint 100 000 például Magyarországon tanultak a 70-es években. Magyarul tudnak. Egy mauritániai barátom, aki a világklub, afrikai világklubnak a vezetője, és ez fantasztikus rajongással beszél Magyarországról, és itt is tölt életének egy jelentős részét. Egy mauritániai törzsfőnöknek a fia, itt kapott mérnöki állást, aztán utána visszament, ott is dolgozott, itt is dolgozik most, és építi ezt a kapcsolatrendszert. No, ilyenek kapják ezt a tiszteletbeli magyar, és van egy olyan összefogás a magyarságért díj. Ezt adjuk át, aztán másnap egy üzleti kerekasztal beszélgetés lesz, majd a Magyar Tudományos Akadémián a Társadalmi Párbeszéd Fórum. Ez hasonló, mint a vallások párbeszéde, de a vallások párbeszédét az privátra vesszük, 150-en leszünk ott. Most a páneurópai piknik 30 éves
évfordulója kapcsán
lesznek előadók itt a társadalmi közéletnek a kiválósága. Éppen ott lesz Orbán Balázs, a miniszterelnökség államtitkára is. Ez nem kizárólag egy nemzeti oldal, de nem is a másik oldal, nem az érdekel bennünket, hogy ki melyik oldalon tartózkodik, hanem hogy a mondandója az a magyarságról szóljon, a magyar értékekről, a nemzetről. Aztán egy különös cserkész emlékművet avatunk Szegeden, a mártír meghaltak fiatal cserkészek, akkori hatalom kivégezte egyikőjüket, aztán börtönbe zárta, és van egy olyan személy, egy Szilágyi Árpád, aki egy igazi szegedi patrióta, de a szegedi közéleti viszonyok mellett nem tehette meg azt, hogy közéleti szobrokat állítsanak olyan személyeknek, mint például Vas Albert, vagy ez is, ami most kerül átadásra, ezért a kertjét berendezte egy nemzeti emlékkertnek. Egy csodálatos, hangulatú és történelmi értékekkel teli kertet. Az létes minden évben. 2 évvel ezelőtt a világ magyarságának a harangját avattuk fel, egy 50 kilós harangot, tavaly Vas Albert szobrát, aztán most pedig cserkész emlékműre kerül sor. Aztán mindig van magyar világtalálkozó, legszebb magyar lányát megválasztjuk, vagy a magyarok a lányokról is híresek. A záró rendezvényünk pedig Nyársapáton egy Cegléd melletti kis faluba lesz. Kitaláltuk, hogy a magyar konyha világnapja legyen egy nap, amikor magyar asztalra, magyar alapanyagokból magyar ételt készítünk. Ezen a rendezvényen 50 főzőcsapat lesz, érkeznek Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról. Avatunk egy székelykaput, római katolikus templom előtti téren lesz egy nemzetközi konferencia, és akkor egy rendezvényparkba pedig 50 főzőcsapat bravúrosan, csak magyar étel, csak magyar alapanyagból főz, és akkor ott közben megy a műsor. Ez egy 8 napos rendezvény lesz, ez már a 9. rendezvény, várunk mindenkit szeretettel.
Ez egy nagyon nagy vállalkozás, én azt megígérem, hogy a Jó Hírek magazinban, aminek az egyik szerkesztője vagyok, mindenképpen erről hírt fogok adni, amikor ez aktuális lesz, és akkor elmondom azt is, hogy kik az idei kitüntetettek, mert lehet, hogy ez most még nem publikus, hanem majd akkor, amikor a rendezvényre sor kerül. Úgy vissza fogok térni, hiszen...
Néhány évvel ezelőtt egyébként a Mária Rádió egy önálló standdal is volt, akkor egy világfalut is fölállítottunk, úgyhogy Lárióval mindig jó kapcsolatunk volt, és nagyra értékeljük azt a munkát, amit önök végeznek. Kint járva Amerikában főként azt tapasztalom, de az emigrációban szinte mindenütt, hogy az egyházi közösségek, azok az élő közösségek, amelyek egyrészt befogadják a kiérkező magyarokat, másrészt pedig tartják bennük a lelket, a magyarságukat, és óriási szerepet vállalnak.
Említett a beszélgetés elején, hogy a keresztény értékrend mit jelentett az ön életében, de tudjuk, hogy a hit az értékrendet ad, de ugyanakkor kapaszkodót is jelent. Ebben az esetben nyilván én arra gondolok, hogy azok, akik távol szakadtak a hazától, hogy érezzék azt, hogy mi azért összetartozunk, mindegy, hogy a világ melyik részén élünk magyarok, és hát itt megint csak az a jelmondat, ami ezt összefoglalja, hogy határtalan összefogás értékeinkért, és ennek az egyik megvalósulása ez a bizonyos világtalálkozó. Könyvkiadó, lapokat is alapított, de mind a mellett szerző is. Ezt se hallgassuk el.
Én alapvetően újságíró vagyok, több ezer cikket írtam, napilapnál dolgoztam 17 évet, Nógrád megyei írlapnál, sőt ott főszerkesztő is lettem, kiadóigazgató is, aztán saját lapoknál is, tehát én örömmel írok, de hát egy lap nem áll össze a saját írásaimból, ezért mindig kell egy csapatot építeni. De ezek a könyvek, amiket főként én szervezek, az mind arról szól most már az utóbbi 20 évben, hogy gyűjtsük össze azokat a teljesítményeket, amelyek a magyar világot, a magyar értéket, az egyetemes magyar kultúrát gazdagították, főként ezek életrajzok.
Úgy tudom, hogy ezek a könyvek valóban a távolba szakadt, de hazára talált magyarokról szólnak.
Igen, egy-egy könyvet olyan 40 munkatársra szoktam készíteni, tehát Ausztráliába is az volt, kimentem, körbejártam. Megtaláltam azokat az egyrészt újságíró kollégákat, akik ott élnek, vagy akik pedig a közösségeknek az embere, és akkor kiki összegyűjtette a saját köréből azokat az érdekes életrajzokat, akiket fontosnak talál, így egy-egy könyvben több mint 500 ilyen életrajz, és bekerült egy oldal csak mindenkiről, tehát nem hosszúra engedett, sok képpel, kevés szóval, sok információval, de nagyon gazdag portrék ezek, és azt gondolom, hogy sokban hozzájárultak ahhoz, hogy megismerjük azokat a teljesítményeket. És az egyik ilyen, nem csak egy több ilyen van, de Vas Albert volt az nekem, akit úgy gondoltam, hogy konkrétabban is és mélyebben is mellé kell állni, mert a sors úgy hozta, hogy amikor a Panoráma magazin indult, Floridában jártam, nyakamba vettem a világot, és akkor mentem, azt kerestem a magyar közösségeket, és úgy kézről kézre adtak, meg így gyűjtöttem ezt az információkat, mint akár Nógrád megyébe kimentem volna vidékre, csak mindig akkor döbbentem rá, hogy volt, amikor Amerikában 12-szer szártam repülőre, hogy egyáltalán hol is járok. Ott találkoztam azzal a két emberrel, aki meghatározó volt Vas Albert életében, és aztán a többivel is. Az egyik Vitéz Bánkuti Géza volt, aki a Vas Albert alapítványnak az elnöke volt, és támogatta Vas Albertet. A másik Szalai Róbert, aki filmet készített róla, eljárt hozzá is. És ők mondták nekem, hogy itt van egy szegény ember, szegény író, nagy tehetség, minden, de hát nem vitte szegény semmire, anyagilag nehéz körülmények között él. És ezt a filmben is elmondja Vas Albert, hogy igen, $10 éves előfizetésért 3 könyvet adott volna, és mindössze 200 előfizetője volt a végén, és megbuktam. Ő mondja így a filmben, amit én akkor láttam, de én már vele nem találkoztam, mert ő meghalt akkor. Aztán megismerkedtem dr. Lukács Évával, református lelkész Miami-ba, aki a vashagyaték kutatója, és nagyon jó barátságba kerültünk, ő nekem azt a szakmai oldalát is mutatta meg, aztán Vas Albert fiaival is találkoztam. Így aztán adódott, hogy legyen egy alkalom, hogy ezt az egész Vas titkot, Vas Alberttel kapcsolatos dolgokat hogyan lehetne egy könyvbe összehozni, és ez 10 évig készült ez a könyv, ami aztán tavaly jelent meg, abból az alkalomból, hogy Vas Albert születésének 110. évfordulója volt, és halálának a 20. évfordulója. Ez egy 320 oldalas könyv. A fiaitól kezdve a különböző pályatársak, Jókai Anna, a hozzátartozók, az érdeklődők, vagy 70 olyan magyar, akiket megérintett Vas Albertnek a művei valamilyen módon, és ők mondják el, tehát ők vallanak arról, hogy mit jelentett számukra Vas Albert. Ebből derül ki az, hogy Vas Albert több, mint egy író. Egyfajta mozgalom lett, a magyarságnak egy mozgalma. Nem csak kiváló író volt, kiváló költő, hanem egy kiváló hazafi is volt, és egy humanista. Olyan tanításai vannak, és az emigrációnak egy olyan élő példaképe, aki 53 évet töltött távol hazától, és így egy dzsungel közepén megőrizte a magyarságát, a magyar kultúrát, és nem megőrizte, hanem még tanította is. A hivatalos irodalom nem emelte piedesztára őt, de a közönség az kegyetlen, mert az veszi, olvassa, és ő fölemelte.
Pontosan így van, mindketten ahhoz a generációhoz tartozunk, akik nem tanulhattunk, nem hallhattunk az iskolában Vass Albertről. Amiről beszél könyv, gondolom az az örökség könyv.
Igen.
Vass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Abban a szerencsés helyzetben voltam, de szerintem ez valahonnan felülről jött ez a szándék, hogy az elmúlt időszakban több ilyen művészembert mutathattam be a Mária Rádióban, akik sok évtizedet éltek külföldön. Szerencsére ők abban a helyzetben voltak, két nevet fogok említeni, hogy haláluk előtt haza tudtak költözni, itthoni nyughelyük van. Az egyik például Kákonyi Konstantina, aki kalocsai iskola nővér volt, és a II. Világháború befejezése után feloszthatták a szerzetesrendeket, és nem térhetett haza. Több évtizedig élt Amerikában, és ott egy képzőművészeti iskolában tanított. A másik, akiről beszélek, ő római emigrációban élt, Prokop Péter, papfestő, költő, akinek idén ünnepelt, akkor van közös ismerősünk, Máris, Prokop Mária.
Sőt, világklub vezető Eszter.
Nagyon-nagyon örülök, hogy az ő neve szóba került. Prokop Péterre idén Vízkeresztkor emlékeztünk, születésének 100. évfordulójára, ebből az alkalomból jelent meg egy nagyon szép emlékkönyv, és én voltam abban a helyzetben, és ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy tematikus napon emlékezhetett a Mária Rádió Prokop Péterről, és hát természetesen a könyvet is bemutattuk, amelynek az egyik szerkesztője dr. Prokop Mária. Tehát akár Prokop Péter, akár pedig az említett Kákonyi Konstantina nővér, arra példa, hogy tudták megőrizni a magyarságukat, hogy tudtak igazi alkotó emberként kín élni, és valóban a magyar kultúrát és mindaz, ami a mi kincsünk, azt megőrizni, és nem csak úgy megőrizni, hanem azt az alkotó tevékenységet folytatni. Így van.
Dr. Tanka László főszerkesztővel, a Panoráma Világklub alapítójával és a Magyar Világ Találkozó elnökével Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Mária Rádió. Koordinátori feladatokat segítő önkéntes munkatársat keres a Mária Rádió. A Mária Rádió koordinátori feladatai igen széles feladatköröket fednek le. A koordinációs munkaterület felel a Mária Rádió teljes szervezeti hátteréért és adminisztrációjáért. Ide tartoznak a gazdasági és pénzügyi feladatok, a különféle pályázatok, elkészítése és elszámolása, és a jogi ügyek is. Szinte minden részterület határidőkre teljesítendő, pontos és precíz feladatellátást igényel. A feladatok nagy száma miatt keresünk olyan önkéntes szolgálattevőket, akik a szállítói költség, számlák könyvelésre és banki átutalásra való előkészítésben, az irodai dokumentumok rendszerezésében és ehhez kapcsolódó belső nyilvántartások kialakításában, szállítói szerződések előkészítésében, valamint a rendszeres pályázatok költségvetésének összeállításában és a pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítésében tudnák segíteni a koordinációs feladatokat. Ideális esetben olyan önkénteseket keresünk, akik a hét több napján is tudnak önkéntesi szolgálatot vállalni a feladatok folyamatos ellátása érdekében. Amennyiben hívás érez arra, hogy a Mária Rádiót a koordinációs felelős területén ezzel a fontos szolgálattal segítse, úgy kérjük jelentkezzen Boros Zoltán koordinátornál. A következő telefonszámon 0630 330 14 77 vagy a következő e-mail címen boros.zoltán@mariaradio.hu. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.